Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. Folytatás. A rendház létszáma 1937-től kezdve 25 fő körül állapodott meg. Másfél évtizedes várakozás után ebben az évben kezdhette meg noviciátusát Galambos Kálmán is. Az atyák száma az 1936-ban a jezsuitáktól a Pálosokhoz felszentelt papként belépett Gyéressy Ágostonnal háromra gyarapodott. Ez azonban még mindig nagyon alacsony papi létszám volt, hisz a sziklatemplomban rajtuk kívül csak két atya, Besnyő Gyula és egy lengyel páter teljesített szolgálatot. 1937-től kezdve minden nyáron befejezte néhány fogadalmas a noviciátust a pécsi rendházban, ők jellemzően egy ideig továbbra is Pécset maradtak. Az első magyar pálos pappá szentelése 1939. augusztusában történt. Őt fél évvel később, 1940. január 28-án a pécsi szemináriumban végzett további négy kispap követte: Borsós Ignác, Csellár Jenő, Vezér Ferenc és Bolyós Ákos. Mindnyájukat Virág Ferenc püspök szentelte. A működés külső terepe a templom elkészültével Pécset is biztosítva lett. A pálosok napi két alkalommal tartottak nyilvános misét. Ezzel egy korábbi, végül sikertelen kezdeményezés is jelentőségét vesztette. Zembruszki ekkor már két éve tárgyalt a püspökséggel és egyetemi tanárokkal arról, hogy a Király utcában lévő volt pálos a jogakadémiától Zicsi által az egyetemnek átengedett templom a pálosok gondozásába kerüljön. A központi fekvésű, pálos gyökerű és egyébként kihasználatlan templom kivételes pasztorációs lehetőséget kínált volna a rend számára. Hogy ez mégsem valósulhatott meg, annak okát a perjel az egyetem ellenállásában látta, melynek fő érve az volt, hogy a rend, mint templomigazgató, korlátozná az egyetem szuverenitását. Idézet, most megpihenni, egy-két évig jól megszervezni a pasztorációs munkát, és utána tovább menni. Idézet bezárva. Ezt ajánlotta Virág püspök, és ugyanez volt a rendi vezetőség elgondolása is a pécsi templom munkálatainak befejezése után. Ez mindenekelőtt a hivatások számának alakulásán múlt. A hívekre való utaltság és a hivatások ébresztése nyilvános jelenlétet követeltek, hisz a pálosoknak a Magyarországon működő rendek többségétől eltérően nem volt középiskolája, mely a rendi utánpótlást szerves módon biztosíthatta volna. A különféle előadások, a filmvetítések, az ünnepségek és sajtómegjelenések most már a pálos eszmeiség népszerűsítésén túl a rend valós társadalmi beágyazottságát kívánták előmozdítani. Volt eset, hogy a rend kezdeményezett egy-egy ilyen eseményt, máskor a hívek buzgósága gondoskodott a rendezésről. A további tervek már készen álltak, egy új, a jelenleginél jóval nagyobb pécsi rendház, mellette modern, tágas, lelkigyakorlatos otthon. A pálosok a külvilág felé elsősorban szigorú és aszketikus életvitelüket közvetítették. A sajtót ez önmagában kevéssé elégítette ki, a szerzetesi létforma napi valósága a kolostor titokzatos világáról tudósító riportokban inkább csak hangulati elem. a történelmi allúziókkal körített, felfokozott érzelmi tónusban előadott beszámolók valójában a renddel kapcsolatos elvárásokat tükrözték. E recepció azonban nem csak a rend megítélése miatt fontos. A hatásos imázs, a jó szándékú marketing érzékelhetően az új hivatások formálódásában is fontos szerepet játszott. Le kell szögezni, hogy ez nem pálos sajátosság. A szerzetesi lét sem lehet a környezettől független szubstancia, már amennyiben hatni akar. Közös pontok nélkül nem bontakozhat ki kapcsolat. A pálos hivatás Magyarországon leggyakrabban a dicső múltra való visszaemlékezésben s az ahhoz való ragaszkodásban gyökerezett. Ezt az újoncok nevelője, Zembruszki látta így, ezt tehát el kell fogadnunk alaphelyzetnek. Ebben nyilvánvalóan nagy szerepe volt a rendről alkotott külső képnek. Ami azonban nem feltétlenül egyezett a rend vezetői és a lengyel pálosok által képviselt normával. A hivatásokat formáló külső elvárások és a Csesztohovából hozott rendi eszmény között diszkrepancia a pálosok esetében a nemzetiségi tényező mentén okozott repedéseket, majd a világháború kitörését követően engedetlenségig jutó feszültségeket. Ebben szerepe lehetett egy rendszer szintű problémának, tudniillik, hogy a rend első hazai papi generációjának nem volt ideje konszolidálódni. A csesztohovai támogatás a háború közeledtével előbb akadozott, majd teljesen megszűnt. Az intézmények fenntartását és a fejlődés biztosítását más úton kellett megoldani. Annál is inkább, mert a sziklatemplom körül komoly jogi bizonytalanság és statikai problémák is jelentkeztek, egy időben utóbbi miatt a templom bezárása is felmerült. Ilyen körülmények között ajánlatosnak látszott egy harmadik rendház alapítása, amely idővel önállóan fenntartja magát, és a pécsi ház működéséhez is hozzájárulhat. A Kiskun félegyházához közeli Szent Kút búcsújáró kegyhelyének átvétele 1940 májusában a tanyasi misszió iránti már kezdettől megfogalmazott elköteleződés mellett a gazdálkodási lehetőségeknek köszönhetően ezekre az anyagi nehézségekre is megoldást kínált. Így viszont már három házat kellett ellátni a csak lassan gyarapodó létszámmal, ami azt jelentette, hogy a még szinte újmisés rendtagok azonnal felelősségteljes vezető pozícióba jutottak. Az utánpótlás folyamatos biztosítása ebben a helyzetben az elvárásoktól függetlenül is kényszerként jelentkezett. Az előre menekülés pedig óhatatlanul zavart okozott a belső viszonyokban. A világháború kitörésekor Przyjecki Pius generális éppen Magyarországon tartózkodott. Csesztohovát néhány nap múlva megszállták a németek, így nem is térhetett vissza székhelyére. A kezdeti hírek a kolostor pusztulásáról szóltak, de utóbb ez valótlannak bizonyult. A generális viszont súlyosan megbetegedett, fehérvérűség miatt válságos állapotba került. Szeptember közepén megindult Magyarországra a lengyel menekültek áradata. Számukra a magyar kormány befogadó táborokat állított föl, és gondoskodott ellátásukról. A baráti gesztusokkal Teleki Pál miniszterelnök a német agresszióval kapcsolatos álláspontját is kifejezhette. A belügyminisztérium, a lengyel követség és Zadravec István tábori püspök Zembruszkit kérte föl a közel 100 000 menekült lelkipásztori ellátásának megszervezésére. 1940 májusára sikerült stabilizálni a generális állapotát, a lengyel főkormányzóság vezetője Hans Frank engedélyezte a hazatérését. A pálosok magyarországi visszatelepülésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Przyjecki Pius 1942. október 2-án hunyt el Csesztóvában. A generális indulása előtt a rendi központtal való kapcsolattartás nehézségei és a háborús helyzet bizonytalansága miatt, illetve a gyarapodó közösség hatékony vezetése érdekében a magyar pálosok élére Zembruszki személyében rendfőnöki megbízottat nevezett ki, felruházva mindazokkal a jogokkal, amelyek rendes körülmények között a tartományfőnököt illetik. Egyidejűleg visszavonta mindazokat a felhatalmazásokat, amelyeket egy-egy rendi ügy kezelésére jellemzően világiaknak adott. Lényegében Zembruszki lett a magyarországi pálosok kizárólag a rendfőnöknek felelős elöljárója. A hivatal adta szabadsággal élve Zembruszki sikerrel rendezte el a budapesti úgynevezett Schmidt hagyaték évek óta húzódó peresügyét, jövedelmezővé tette a szintén hagyaték útján a rend birtokába jutott Soltvad kerti szőlőt, és útnak indította a Pálos Szent Kuti bázist.
Kedves hallgatóink! A Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!